Agroinform Podcast, a mezőgazdaság hangja.
Mai podcast adásunknak a középpontjában a villanypásztor témakör, illetve problémakör kerül. Én Kovács Igriz Dominika vagyok, vendégem, beszélgető társam pedig Földes Gábor, akinek a nevéhez egy magyar fejlesztésű és gyártású villanypásztor család tartozik. A Farm System biztos mindenkinek ismerős. Nagyobb reklámot már nem is csinálunk ennek, mindössze annyit mondok el, hogy természetesen a termékdíj pályázat kapcsán került az én látókörömbe személyesen, de utána egy csomó minden felkeltette még az érdeklődésemet így a villanypásztorokkal kapcsolatban. Meg hát állattartóként ugye folyamatosan találkozunk ezzel a kérdéssel, problémával, folyamatosan valamit csinálni kell a villanypásztorokkal, legalábbis a gazdálkodók többsége így gondolja. No de megszólítom itt Gábor kollégámat, hogy akkor mondjál erről néhány szót, hogy nektek hogy jött az életetekbe a villanypásztor, meg a villanypásztor szerelem, mert ti a mindennapjaitokat villanypásztor között élitek.
Így van, hát én is köszöntöm a hallgatókat, és hát valóban, igazából nem gondoltam én arra, amikor kiestem az egyetemről, hogy mi egyszer csak a villanypásztor szerelmesei leszünk, de egy olyan helyen kezdtem el dolgozni, kicsit kevesebb, mint 20 éve, ahol egy olyan termékkör fogadott bennünket, vagy több számban azért beszélek, mert a vállalkozásunkban a társammal közösen dolgoztunk ennél a cégnél, aminek a gerincét a villanypásztorok adták, és abban az időszakban ez egy nagyon varázslatos dolognak tűnt. Akkor még ez egy különleges eszköz volt, ami egy kicsit távol állt még az emberektől. A magyar piacra akkor kezdett el betörni ez a termékkör, és egy olyan árszínvonalat tudott biztosítani egyébként annak idején a kereskedőknek is, ami nagyon izgalmas, hogy már ugyanannyiba kerülnek a villanypásztorok, mint egyébként 20 évvel ezelőtt volt.
Igen, és emlékszem, hogy ez egy luxuscikk volt, így és van. Most meg mennyire alapdolog.
Igen, ez szépen az évek alatt háztartási cikké vált, és azt a klasszikus legeltetéses állattartásban használatos eszközt, ami gyakorlatilag inkább a kitett kültéri ingatlanoknak a védelmére, meg hát mondjuk úgy, hogy a pásztorok, juhászok lecserélésére hivatott annak idején szolgálni, vagy hát azokat próbálták meg ezekkel megoldani ezeket a problémákat, azok most már inkább egyre jobban áttevődtek civil felhasználásra is, és nagyon kevesen tudják például, hogy Magyarországon nagyon-nagyon sok kutyának épülő villanypásztorrendszer van egyébként háztáji környezetben, meg mondjuk úgy, hogy háztartási környezetben.
Igen, ez nagyon érdekes.
Az elmúlt évek egyébként egyértelműen ráfordították a figyelmet arra is, hogy a vadgazdálkodók, illetve a mezőgazdasági termelők is használják, vadkárvédelmi célokat szolgálnak, nem kifejezetten csak erre támaszkodva, hanem kombinálva más eszközökkel, egyéb vegyi dolgokkal, illetve gázágyukkal, ultrahangos riasztókkal. Talán ezekkel együtt kombinálva érik el a legjobb hatásokat egyébként a vadkár elhárításban. És az elmúlt éveknek a mondjuk úgy, hogy kritikus gazdasági környezete és a hektikus gabonárak miatti problémák fordítják a figyelmet folyamatosan ebbe az irányba, hogy hogyan tudjuk megvédeni a terményt még kinn a földeken, illetve hát közvetlenül vetés előtt, mert ugye az egyik kártétel az a nyulak által okozott kártétel a napraforgó vetésben, ami borzasztóan fájó, mert gyakorlatilag 2-3 leveles állapotában hektárokat tud legelni a nyúl.
Bocsánat, ez majd később mindenképpen kérdésem is lesz, mert most látom, hogy a Szentes határában pont húznak ki hatalmas területre villanypásztort, telepítenek villanypásztort, és mondja a férjem, hogy nyulaknak. És majd ez kérdésem is lesz, hogy ez hogy is működik, hogy erről egy picit mondjál nekem, hogy mennyire kell másképp telepíteni egy nyulasat, mint például egy őzeset. Nyilván a legnagyobb nagyvadasnál nem kérdés, tehát ott egyértelmű.
Hát ugye az egyik különlegessége egyébként a nyulas rendszereknek az a rövid időtáv. De gyakorlatilag itt egy-két hónapig van kinn ez a rendszer a területen, mert akkor kell védeni az állományt, amikor közvetlenül kelés után egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon finom egyébként egy ember is, hogyha megkóstolja, egyébként egy fantasztikus íze van ennek a napraforgó csirának, nem csodálom, hogy a nyulak lelegelik. Egyébként akárhányszor erről beszélek, mindig nagy elánnal mondom, hogy ez milyen finom, és röhögnek is rajtam rendszerint, hogy Szolnok környékén biztos, hogy én járok ki legelni, és én nem a vadkár. De sajnos a valóság az, hogy a nyúl igazán jól tudja, hogy mi az, ami jó neki. És a rövid időtáv az egyik különlegessége a nyulas rendszereknek. Ugye a másik az, hogy nem kell magas rendszert építeni, tehát ezeket jól mobilizálható eszközökkel szoktuk megépíteni. aminek két útja van, vagy különálló oszlopokkal, jellemzően műanyag oszlopokkal, amik könnyen leszúrhatóak és utána felszedhetőek. És sokszor 8-9 sorban is kifeszítünk villanypásztor vezetéket, mert akár 10-15 centi sűrűségben ki kell húzni ahhoz, hogy a nyúl tényleg ne találja meg a bejáratot, úgymond két vezeték sor között. Ez az egyik út, a másik út, amikor kész hálókat rakunk ki, amik 50 méteres tekercsekben már eleve összeszerelt állapotban vannak, és ez a szuper jó, mert úgy le lehet őket gurítani, mint hogy egy szőnyeget tekernél le, és nagyon könnyen össze is lehet szedni, és nagyon könnyen el is lehet rakni, és szuperul lehet következő évben is használni.
Bocsánat, csak egy kicsit drágák.
Ezek kicsit drágák, így van. Hogyha van valakinek kellő, hogy is mondjam, ideje és igényessége, akkor a sima vezetékekből épült rendszereket is nagyon klasszul össze lehet szedni, különböző csévérődobokat lehet ezekhez vásárolni, és ezekre tök jól vissza lehet szedni a vezetéket. És ez fontos, hogy utána a következő évben úgy vissza lehessen ezt rakni, hogy ne sérüljön egyébként a vezetékekben futó fémszálak. Mert hogyha nem ilyen dobokat használunk, hanem csak egyébként jellemző, hogy egyszerűen kimennek a területre, ott le kell, mire tekerjük rá, ott egy akácfa, letörnek róla egy gajat, szépen elkezdik rátekerni, borzasztó pici rádiusszal megfeszítve a vezetékeket, és utána csodálkoznak, hogyha esetleg mégis visszakerül egy év múlva a rendszerre a vezeték, hogy meg vannak törve benne az fémszálak, hogy össze van gabajodva, és a többi, és a többi. Tehát maradjunk annyiba, hogy sajnos ennek is megvan a technikája, és hogyha valaki ezeket az egyébként borzasztóan egyszerű szabályokat betartja, akkor sok éven keresztül tud használni ilyen rendszereket. Egyébként pont ma volt egy nyulas megkeresésünk itt a kiállításon, ahol egy 6 éve működő nyulas vatkárrendszert kezdett el gyengének érezni egyébként az ügyfelünk.
Aha.
És ugye gondolt arra például, hogy a szárazság lehet az oka annak, hogy mondjuk nincsen megfelelő földelés, és emiatt érzik gyengének a rendszer, de egyébként valószínű, hogy egy nagyon-nagyon vékony villanypásztor vezetéket használ ezre a célra, ami nem is erre szolgál valójában, mert ez egy kutyás vezeték, amit ő használ erre. Valószínűleg a fémszálak megtörtek már ez alatt a 6 év alatt. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy ugye 6-szor be lett már szedve ez a rendszer, és nagyon szépen teljesített, azt gondolom, eddig. Ezt abban is maradtunk, hogy le fogja cserélni a vezetéket, mert valószínűleg az okozza ezt a hibát, és egy picit erősebb vezetéket rakunk fel, mert a 45 kiló szakító szilárdsága az azért kint szabad területen, ott, ahol vadak is mozognak, azért az egy kicsit kevés. És igen, inkább a 100 kiló körüli szakító szilárdságot szoktuk javasolni, meg hát abban a távolságban, amiben ő használ, ott a vezeték ellenállása sem mindegy, ott egy ilyen 0,5 ohmos ellenállású vezeték az sokkal jobban illeszkedhet a felhasználáshoz, és a villanypásztor készülék sokkal jobban fog tudni érvényesülni, akár 2 kilométerre is a készüléktől.
Hát köszönöm szépen ezt a nyulas kitekintést, mert ez abszolút aktuális. Tehát én úgy gondolom, hogy most, hogy elvetésre kerültek a napraforgó, teljes pánikban van mindenki, aki nyulas körzetben él, és állandóan lesi, hogy hol vannak a nyulak, és mit csinálnak, és nekem is az a megfigyelésem, ami a szakembereknek, hogy a nyul az annyira territoriális, hogy a nyulat olyan nehéz kirobbantani abból a kis élő közösségből, ahol van, vagy azon a arról a területről, hogy tényleg oda azért nyilván fölül kell egy kicsit méretezni ezt a villanypásztor.
Így van. Egyébként.
Méretet, hogy őt meggyőzzük arról, hogy ő ne akarjon ott táplálkozni azon a területen.
Nagyon sokszor egyébként az összes nyulat nem is lehet kizárni a területről. Ugye már eleve az be is kerítem. Tehát azért maradjunk annyiba. Hogyha valaki volt már kinn akár egy szántón, mondjuk én személy szerint vadászok, és sokszor kimegyünk olyan szántóra decemberben nyulat hajtani, ahogy körülnézünk olyan, mintha ezen a táblán nem lenne semmi. És 5 méterre ugrik mindig a nyúl tőlünk. Tehát, hogy gyakorlatilag ugye nagyon nehéz mondani egy táblára, hogy ezen biztos, hogy nincs nyúl, és amikor építünk egy villanypásztor rendszert, tehát mi a biztosíték arra, hogy nem zárjuk be a nyulat egyébként a napraforgó táblába. Igen. Úgyhogy igen, ez egy nagyon mostoha téma, már csak azért is, mert ugye nem csak nyúl mozog ezen a területen. Tehát ott vannak az őzek. Ugye jellemzően az őzek azok, akik hasonló élettéren mozognak, mint a nyúl. Itt a Csongrádi-Békési hajdúság, Jász-Nagykun-Szolnok megyének bizonyos keleti részei, ahol jobban megtalálható a nyúl. Ott ezek nagyon jó élőhelyek az őzeknek is. És hát az őz azért tud bajt csinálni egy villanypásztor rendszerben, akkor, hogyha nem úgy készítünk fel egy rendszert, hogy az őz is próbáljon meg azért tőle távol maradni, akkor pikpak leránt pár száz méter vezetéket egy ilyen kerítésről, és azért az nyűgös visszapakolni.
Igen, meg észrevenni időben.
Ugye? Hát igen, ugye erre is vannak rendszerek, amivel most már tudjuk segíteni a gazdálkodókat, ilyen villanypásztor felügyeleti rendszerek, amik mobiltelefonon keresztül 0-24 felügyeletet biztosítanak, és feszültséges is esetén, vagy éppen tápfeszültség kimaradás esetén azonnal riasztásokat küldenek a felhasználóknak. De hát azért ezek mondjuk úgy, hogy elterjedőben vannak, mert ennek a költsége azért még aránylag nagy, meg a területek kitettsége miatt mondjuk úgy, hogy a vagyonbiztonság is egy kicsit kérdéses.
Hogyne, abszolút.
És emiatt egy kicsit nyűgös ez a dolog, de hogyha valaki elkezdi ezeket a rendszereket használni, akkor nagyon gyorsan hozzászokik ahhoz a kényelemhez, amivel ezek járnak. Mert gyakorlatilag most kicsit, hogyha el is kanyarodunk mondjuk a napraforgó témától, és mondjuk legyen egy legelő kérdésköre, gyakorlatilag az, hogy mikor kell karbantartanom a villanypásztor rendszeremet, hogy mikor kell kikaszálnom alatta például a területet, ezt nagyon jól mutatják ezek a rendszerek, mert a folyamatos feszültségesés, az a lassú feszültségcsökkenés, az teljesen jól mutatja azt, hogy nő fel a vegetáció ezek alatt a rendszerek alatt, és nem is feltétlenül kell minden nap vagy sűrűn kijárkálni ahhoz, és ezzel egyébként időt és energiát meg pénzt is megtakarít a felhasználó. Nagyon jól látszik ez messziről, hogy hoppá, most már úgy jártam, hogy 3000 volt alá húzott be a rendszerem, úgyhogy ki kell menni mindenképpen, és ki kell kaszáltatnom. Úgyhogy ilyen szempontból egy nagyon, nagyon praktikus és gyakorlati előnnyel járó eszközről van szó, de még ezt azért tanulnia kell a felhasználóknak, hogy ezt hogyan kell igazán jól használni, meg hát fel kell nőnünk ahhoz, hogy egyébként be tudjuk illeszteni már igen. összegben is ezekbe a rendszerekbe.
Elkanyarodtunk itt nagyon jó téma felé, a legelő területre, illetve amikor az állatok ugye vagy karámba, vagy legelőben vannak bekerítve, és ilyenkor tipikus, amit nekem mindig mondanak a gazdák, hogy jaj, neked van-e olyan villanypásztor, ami alatt nem kell kaszálni, mert leégeti maga alatt az aljnövényzetet, illetve, tehát, hogy szeret mindenki egy kicsit túlméretezni, szeret mindenki egy kicsit megalomániás módjára tervezni, és mindenki abban reménykedik, hogy majd megúszza azt, hogy az aljnövényzetet karban kelljen tartani a villanypásztor alatt. Szerinted ez mennyire működik, vagy van erre valami jó kis opció?
Nem véletlen az egyébként, hogy az összes nagy villanypásztorgyártó, mondjuk úgy, hogy a területi teljesítményajánlást azt eleve növényzethez köti. Tehát mindenhol látni azt, hogy van egy elméleti hatótáv, ami egyébként jellemzően azt szokta mutatni, hogyha optimálisok a körülmények, akkor hány méter villanypásztor vezetéket tudok rákapcsolni egy villanypásztor készülékre, és hol éri el azt a kritikus 1500 volt feszültséget, ami utána mutat egy távolságot, de valójában ezen kívül három adatot szoktak megadni, egy magas növényborítottságút, egy közepes növényborítottságút, illetve egy gondozott kerítést, egy alacsony növényborítottságú számot. Tehát valójában a gyártók készülnek erre. De tudják nagyon jól, hogy ezek a rendszerek aránylag mostohán vannak kezelve, és egyébként mi is készülünk erre valójában. Hogyha valaki megnézi ezeket az adattáblákat, akkor nagyon jól látszik, hogy exponenciálisan csökken a rákapcsolható kilométer, pontosabban a rákapcsolható vezeték hossz, ahogy növekedik a növényzet. Na most azt is tudomásul kell venni, hogy van egy szabályzás, ahol a villanypásztornak a teljesítményét maximalizálják, pontosabban az ütési teljesítményt akkor, amikor valamit megüt.
Ez EU-s? Bocsánat,
ez EU-s. Ez EU direktíva, ezt minden Európai Uniós forgalmazónak, meg gyártónak értelmszerűen be kell tartania. És ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy 5 zsúl fölötti ütős energiájú eszköz hosszú ideig nem üthet semmit sem. Tehát a piacon nagyon sok olyan készüléket lehet látni, amik például nekünk is van a portfóliónkban 25 zsúlos berendezés, de ezek mindegyik olyan készülék, amikben egy vezérlés, egy mikroprocesszor figyeli a terhelést, hogyha hirtelen terhelés van, akkor visszaejti az erőt. Félő az például, hogyha véletlenül valaki megfogja ezeket a vezetékeket, akkor nem tudja elengedni.
De ugye ez hogy lehet, mikor ugye azt tanultuk a villanypásztorról, hogy az nem ártalmas az emberi szervezetre?
Ez így van, ez valóban nem ártalmas, de ugye ez elektromos áram.
Igen.
És az idegrendszereink is elektromos árammal működnek. Az ingörületek mindenhol árammal mennek, csak hát alacsony a feszültség, ami bent van az ember testében. És hogyha valaki szerencsétlenül mondjuk rámarkol egy olyan villanypásztor vezetékre, ami egy extrém távolságot esetleg be tudna, mondjuk úgy, hogy be tudna fogni, akkor előfordulhat olyan, hogy gyakorlatilag az ingerület átvitel nem működik a kezében, és nem tudja elengedni.
Értem.
Persze ez egy extrém helyzet.
Igen, de nyilván, hogyha kicsit idősebb talán, és már nem annyira, vagy nem ezzel függ össze, hanem inkább ilyen...
Ez is lehet benne egy szempont, bár erről aránylag keveset kell beszélnünk, mert ez egy nagyon-nagyon ritka eset. Nem is találkoztam ezzel egyébként. Soha nem találkoztam olyannal ezzel a 16 év alatt, vagy 17 év alatt, hogy bárkinek bármilyen egészségügyi problémát okozott volna olyan villanypásztor, amit egyébként egy minősített gyártó állít elő. Most ezekről a sufni villanypásztorokról szándékosan nem szeretnék beszélni, mert amikor valaki egy kötődobozban egy ilyen szikra közel ellátott gyújtótrafós ilyen-olyan megoldásokat egyébként garázsokba összekókányol, nem tudom mást mondani, és egyébként akár lehet, hogy szép matricával is ellátja, és nagyon sok esetben egyébként teljesen érthetetlen módon számomra a vevők bizalommal fordulnak egyébként ezek felé, az eszközök felé, amin se célja tanúsítani, se semmi nincsen. Ez ugye az elgondolkoztatja az embert egyébként ilyenkor, de ezekről sem hallottam még olyat egyébként, hogy bárkinek bármilyen egészségügyi problémát jelentett volna, vagy okozott volna. Valójában azt szoktuk mondani, de ez is csak a túlbiztosítás miatt van, amikor valaki ebben érdeklődik, hogyha valaki pacemakerrel él, akkor az ne nagyon fogdossa.
Világos.
De ott se lesz baj, hogyha hozzáér, de ne legyen ez a hobbija, hogy minden nap ütteti magát egy villanypásztorral.
Teljesen világos. Egyébként, ha visszatérünk itt az emberi hatásra, hogy nagyon érdekes volt, amikor korábban meséltél nekem arról, hogy a villanypásztor történet. Tehát annyira bele vagytok ti már szerelmesedve ebbe a sztoriba, hogy ilyen történeti áttekintéstek nézünk, annak tekintetében is érdekes a története. Így ez nem mindig azért mezőgazdasági célokat szolgált, ez a villanypásztor, illetve vadgazdálkodási célokat, tehát ez azért kemény.
Igen, tehát azért gyakorlatilag a múltba, ha visszatekintünk, akkor azért el kell különítenünk két részt. Tehát van a klasszikus, nem is mondjuk, ez nem is mondhatnám igazából klasszikus, van az elektromos áramra ellátott kerítés. Meg van a modern villanypásztor. De valahogy mégis azt gondoljuk, hogy az a kerítés, amiben áram van, akkor azt hívjuk villanypásztornak, mert hát lényegében a funkciót ez betölti. Most ugye egyébként az 1830-as évekig vissza tudunk tekinteni, például a Cincinnati-ben vannak azok az első írásos emlékek, amikor egy múzeum kiállítási csarnokát próbálták megvédeni elektromos kerítésekkel. Nem tudom egyébként, hogy mit célból. És akkor ezek elindítottak egyébként a nagy írókban, és Mark Twainben is, Verneben is egy csomó olyan gondolatot, amik utána tetten érhetők voltak a művekben. Különböző fegyverek, meg ilyen elektromos eszközök, amik természetesen akkor még csak a képzeletben léteztek meg ezekben a regényekben. De egy idő után ezek szépen elkezdtek beszivárogni, mint ahogy egyébként a science fiction filmekben látható különböző eszközök egyszerre, hogy a mindennapjaink részévé váltak így szépen lassan. Mondjuk éppen még Jedi kardunk nincsen, de lehet, hogy egy pár hónap múlva már lesz. És akkor visszatérve a villanypásztorra, ugye gyakorlatilag az Egyesült Államokban a marhatartók, akik egyébként szöges dróttal próbálták meg a pásztorolást megoldani, vagy pontosabban a legelőkerteket határolni, azok elkezdték használni ezeket az eszközöket. És az 1800-as években próbálkozások ugyan már voltak, de igazából stabil rendszereket nagyon nehezen tudtak létrehozni, mert azért okozott ez bajt is. Tehát azért, mint ahogy az elektromos áram tud bajt csinálni, úgy ott is előfordultak ezek az ügyek. És hát ugye utána elindult egy fekete korszak ebben a dologban. Az orosz-japán háborúban például egy elektromos kerítést húztak ki az oroszok, és nagyon sok ember meghalt.
Ajaj.
Ami utána az első világháborúban is egyébként Belgium és Hollandia között is elkészült egy ilyen kerítést. Haláldrótjának hívták annak idején, és rengeteg ember halt meg annak idején ezeken a határzárakon. Tehát ugye nem mondjuk ezt villanypásztornak, hisz ezek elektromos kerítések voltak, amiknek nem az volt a célja igazából, hogy csak távol tartson valakit, hanem ott gyakorlatilag emberélet kioltásáért húzták ezeket a rendszereket. De aztán elkezdett szelüdülni ez a dolog szerencsére, és egy nagyon távoli országban, Új-Zélandon egy William Bill Gallagher nevezetű fiatalembernek az autóját a lova elkezdte rágni. És ezt nagyon nehezen érte meg. De ezért mert teljes mértékig megértem a problémáját. És ő volt az, aki először próbált egyébként egy gyújtótrafós megoldással építeni egy olyan eszközt, amivel árammal tudja a lovát távol tartani a kocsitól. És akkor szépen ez volt egyébként az induló lépés ennek az egész villanypásztor történetnek, ami utána ugyancsak Új-Zélandon egy Doug Phillips nevezetű fiatalember különböző kondenzátorokat kezdett el fejleszteni, meg különböző stabil áramköröket, és ez egy következő lépésként közelebb hozta ezt az egész dolgot ahhoz, hogy ez egy stabil és biztonságos technológia legyen. Aztán az 1950-es években Németországban a Heinz Müller, aki egyébként a Horizont gyártónak volt az alapítója, ő tudta először azt megoldani, hogy ne csak hálózati áramról lehessen ezeket megtáplálni, hanem mobil készülékeket is tudjon létrehozni egyébként a villanypásztor eszköz, ami új dimenziókat nyitott, gyakorlatilag nem volt hozzá kötve az élő hálózathoz, az elektromos hálózathoz a villanypásztor rendszer. És végül is az utolsó nagy lépés, ami tényleg a biztonságos mai modern villanypásztornak az alapjait letette, az a 1980-ban volt, amikor a tirisztort feltalálták. Ezt az eszköz tudta azt létrehozni, hogy ezek az elektromos impulzusok, ezeknek az impulzus ideje a millisekundum tartományba tudjon lecsökkenni, és az áramerősség pedig a milliamperes tartományba. És lényegében ez hozta el azt a biztonságot, ami miatt ma nem kell, hogy féljünk a villanypásztortól, és született meg ez. Ami persze minden évben fejlesztgettünk rajta ezt az, de a lényeg az elkészült 1980-ban.
Értem.
Most már csak okosítjuk, maradjunk ennyibe.
Így van, így van. Hát nagyon köszönöm, amiről nagyon fontos lenne még beszélnünk, azért a vezetékek és szalagok. Hogy én úgy vettem észre a gazdálkodók körében, maradjunk itt most a gazdálkodói felhasználásnál, hogy kicsit túl nagy hangsúlyt fektetnek a készülékre. Nyilván fontos, hogy jó minőségű legyen, elfogadott, mindennek megfeleljen, ami EU-s követelmény, meg ami egyáltalán szükséges ilyenkor, de hogy nem csak a készülék fontos, hanem egyáltalán a vezeték is. Jól gondolom, hogy arra is kicsit jobban kéne koncentrálni talán?
Igazából az összhangra kell koncentrálni. Tehát itt van egy hármas összhang. Van egy készülékem, van egy vezetőm, legyen ez szalag vagy vezeték, vagy esetleg egy drótfonat, illetve a felhasználásom. Tehát itt mindig a felhasználás felől kellene ezt megközelíteni. Itt fontos az, hogy milyen állatot akarnék kint vagy bent tartani, fontos az, hogy ez milyen távolságra épül ez a vezeték, hogy hány folyométer villanypásztor vezetéket fogok kihúzni, és a végén kell hozzáválasztani a villanypásztor készüléket. Ugye itt az állatfaj, meg a terület, meg értelemszerűen annak a lehetősége, hogy megvan-e a 230 voltos hálózat a helyszínen, vagy mondjuk napelemes rendszerben kell gondolkoznunk, ezek mind-mind determinálják a villanypásztor készüléket, és ennek az összhangjába feltétlenül fontos az, hogy megfelelő vezetőt válasszunk. És igen, nincs elég hangsúly ezen a dolgon. Az az érzésünk, hogy sokszor az ügyfelek inkább azt az irányt választják, hogy egy túlméretezett villanypásztor készülékkel próbálják kiigazítani azt a hibát, amit egyébként a villanypásztor kerítés telepítésekor ejtenek. És ezzel próbálják ellensúlyozni. Ugye feltetted egy kicsit visszogorva a kérdés, hogy elégetik-e a lágyszárú növényeket, esetleg az erősebb villanypásztorok is. Erre az a válasz, hogy igen. Tehát, hogy valójában a nagyobb teljesítményű villanypásztorok, mivel hogy szikrákat generálnak a növekedő lágyszárú növényeknél, igen, elégetik ezeket a lágyszárú növényeket. Ugye sokszor fel szokták nekem tenni azt a kérdést ugyanakkor, hogy és nem okoz ez tüzet? Tehát ugye csak akkor növekszik a növény, hogyha nedves.
De érdekes.
Tehát akkor nem okoz tüzet. Nagyon sokszor egyébként, és most lehet, hogy bocsássatok meg, hogy ugrálok egy kicsit itt a témák között, az előbb a hívjuk sufni villanypásztorok témakörében is meg kell említeni, hogy ahol nem olyan eszközökből épül egy villanypásztor, amit ennek szántak, ott ezek a szikra közök, amiket kialakít a gyártó azért, hogy ne legyen oda ment baj, azok kint vannak a készüléken kívül. És azok bizony időnként komoly szikrát húznak, mint a heggesztenének.
Aha.
És azért akkor, amikor egy ilyen eszközt felrakunk mondjuk egy pajtába,
igen,
vagy egy szénatárolóba, akkor ugye az embernek el kellene gondolkozni azon, hogy vajon tudom-e, hogy az mi az ott az a szikra köz, és hogy azt is tudom-e, hogy ott bizony lehet, hogy ott lesz egy olyan szikra. Azért izgalmas ez egyébként, mert az nem csak a szikra lehet, hanem hogyha oda belemegy, belerepül egy légy, vagy rámászik egy egér, vagy bármi, akkor ő rövidre zárja ezt a két pólust, és rögtön megtörténik úgymond a rövidre zárás.
Aha.
És ott nem mondjuk úgy, hogy nem zárható ki az, hogy tűzveszélyessé válik egy ilyen eszköz. Persze ezek azokról az eszközökről szólnak, amik ilyen szikra közös megoldásokkal próbálják ellensúlyozni a nem felkészült műszerész tudást, amit be kellene berejteni egy ilyen eszközbe. Bocsássatok meg, hogy elkavarodtam a történettől.
Jó, igen,
tehát visszatérve a vezetékekre, sokszor egy szolidabb teljesítményű villanypásztorral és egy jól megválasztott, alacsony ellenállással rendelkező villanypásztor vezetővel sokkal jobb teljesítményt tudunk elérni, sokkal jobb hatásfokot tudunk elérni, mint hogyha túllövöm a villanypásztor teljesítményét, és mellé választok egyébként egy olcsó, nagy ellenállású vezetéket, mert azt olcsónak tűnik.
Igen.
És jellemzően egyébként ezek a vezetők, ezek minőségét tekintve ugyan jók, de nem arra szolgálnak. Amikor mondjuk 200 méter villanypásztor vezetéket húzok ki két tacskónak, meg egy labradornak egy házba, tökéletesen működik egy 11 ohmos ellenállású villanypásztor vezeték, miközben mondjuk, hogyha egy 15 hektáros napraforgó táblát kell megvédeni nyúltól, ott már azért a 0,5 ohm elvárás. Nem kell, hogy erős legyen a vezeték, mondjuk egy 95 kg szakító szélhátsága vezeték tök jól működik, miközben pedig mondjuk egy nagy vadas területen kellene építenem vadkár elhárítás céllal villanypásztort, ott meg 200 kg, szándékosan nem mondom a 300-at, mert a villanypásztor nem betonfal.
Uh-huh.
Ez egy pszichikai gát. És azért minden vad nem találkozik a villanypásztorral, vagy minden vad egyszer először találkozik a villanypásztorral, és akkor nem tudja, hogy mi ez. Főleg akkor, amikor egyébként mondjuk gyakran előfordul, hogy agancsgyűjtők mondjuk meghajtják a szarvasrudlikat, és elindul a szarvasrudli, ezt nem fogja meg semmi.
Igen.
Nem, hogy egy villanypásztor, de sokszor egy kétméteres vadhálós kerítés sem. És ezeken átszaladnak. És hogyha nagyon erős a villanypásztor vezeték, akkor leránt magával 300 métert egy állat. És belegabajodik, és akár bele is pusztulhat. Tehát nincs értelme növelni a szakító szilárdságot az egekbe, vagy a végtelenségig, mert gyakorlatilag csak bajt csinálok vele magamnak, az állatnak, és arról nem is beszélve, hogyha mondjuk nagy értékű tenyészállatokat tartok egy ilyen karámba.
Bizonyám.
Vajon melyiket választanám? Az, hogy megsérüljön egy ilyen állat, mondjuk egy csődörnek a csődje, vagy bármilyen, vagy elszakadjon, és mondja, jó, menjen bele a szomszédnak a kukoricájába. Hát menjen bele. De akkor nem sérül meg egy komoly tenyészállat mondjuk. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, hogy valahogy mindig arra próbálunk fókuszálni, ami jól összehasonlítható, és a villanypásztor készülékek jól összehasonlíthatóak, mert van egy zsúl teljesítmény, meg van egy ár, és gyakorlatilag ezekkel könnyen összehasonlíthatóak, miközben egy vezető terméknél eleve a típusa, hogy ez most szalag, vezeték, a szalagból most ez milyen szélességű, hogy ez egy 1 centis, 2 centis, 4 centis, milyen színű például. Akkor itt van ugye az, ahogy említettem, az ellenállás értékek. Ezek mind egy kicsit utánajárást igényelnének ahhoz, hogy ezek jól tudjanak működni. De mi azért vagyunk, hogy megpróbáljuk a vevőinket ezzel ellátni, ezzel az információval, és igyekszünk olyan összehangolt rendszereket kínálni nekik, amik rugalmasan használhatóak utána a jövőben, akár bővítés esetén is.
Még amit feltétlenül szeretnék, hogyha rátérnénk témaként, utolsó témaként, ezek az érdekes esetek, illetve az, hogy mi mindennel találkoztok. Kezdetként ugye folyamatosan járjátok az országot, és láttok minden magatok körül, és mindenhol villanypásztor van, bármerre járunk.
Igen.
Lehet, hogy valaki nincs erre kihegyezve, és nem ezt figyeli, de akármerre megyünk az utak mellett, mindenhol találkozunk velük. Azon kívül vannak az érdekes riasztások és esetek, amik hozzátok befutnak, és ezek nagyon jók.
Igen, ugye ez a 16 év, amit ebben eltöltöttünk, most mondom, mindig 16-ból indulok, de valójában inkább 17-18. Ugye számtalan olyan helyzetet hozott, ami különleges. Ugye jellemzően, amikor villanypásztorról beszélünk, mindig csak birkákról, marhákról, szarvasokról, nyulakról gondolkodunk, de azért ugye nagyon-nagyon sok olyan egyéb állatfaj él körülöttünk, ami időnként igényli azt. Nem beszélve az állatkertekről, különböző vadasparkokról, ahol a vidrától, a csimpánzink mindent villanypásztorolni kell. És ugye ezek olyan speciális igényű állatok, egy a mozgásuk elképesztően más, eltérő mondjuk, mint egy klasszikus gazdasági állaté, ami egy speciális gondolkodást igényel akkor, amikor egy villanypásztort építünk ki. Tehát annak idején például a budapesti állatkertben volt probléma az elefántkarámmal, és oda egy olyan redundáns rendszert kellett kiépíteni, ami ellenáll mindennek. És ott borzasztó vastag acélsodronyokból épült maga a rendszer is azért, mert az elefánt borzasztóan fifikás volt, és hajlandó volt kitöltni fákat, és a fákat próbálta ütni a rendszert, hogy ki akar jönni. Volt egyébként erre példa Németországban több állatkertben, hogy az elefántok megpróbáltak kitörni az állatkertekből, de többször építettünk, pontosabban részt vettünk olyan projektekben, ahol majmoknak kellett kifutót védeni, ami talán az egyik legnehezebb feladat egyébként, egy borzasztó intelligens állatról beszélünk, hisz mondhatjuk talán, hogy mi is majmok vagyunk. Ez egy nagyon, nagyon színes és izgalmas projekt volt annak idején, de nagyon sok fejtörést okoz például nagyon sok mindenkinek a nyestügye, ami nem egy klasszikus villanypásztor probléma, mert ez egy nagyon lokális adottságoktól függő ügy, hogy lehet-e villanypásztorral védekezni nyest ellen, de például volt olyan mentőállomás, akik azzal küzdöttek, hogy a nyestek folyamatosan tönkretették, elrágták a mentőautóknak az elektromos vezetékeiket. És ott például végül az lett a megoldás, hogy az egész garást körbe kellett villanypásztorozni ahhoz, hogy a mentőautók biztonsággal tudjanak elindulni munkában majd minden nap. Úgyhogy az a helyzet, hogy minden nap érkeznek új kérdések, egyébként minden nap tanulok valamit, és nagyon sokszor nevetek is egy jót, mert vicces kérdések is felmerülnek sokszor, de elmondhatom azt, hogy végtelen a felhasználási mód, egyre jobban megérkezünk abba a felhasználási körbe, ahol az emberek kevésbé felkészültek műszakilag, és egyre több olyan dolgot galambok ellen és macskák ellen, ma is többen kérdeztek macskák elleni történetet, amire nem tudtam egyébként megnyugtató választ adni, mert mindenki úgy szeretne macskát védeni, hogy a macskát nem akarja bántani, de azt meg nem szeretné, hogy a teraszára beüljön a fotelbe a macska, és erre például ez egy nagyon nehezen használható dolog, de látszik, hogy az emberek elkezdtek gondolkodni ebben a rendszerben, és ezek azért vicces helyzeteket szülnek, mert sokszor olyan emberek kezdenek el villanypásztort építeni, akik egyáltalán nincsenek rá felkészülve. De ezért vagyunk mi, hogy ezeket a telefonokat, ezeket megpróbáljuk türelemmel és jókedvvel elfogadni, és megsegíteni őket abba, hogy egyébként ez nagyon fura, de hogy találják meg a boldogságokat a villanypásztorukban, mert ez nyugalmat is hoz.
Hát köszönöm szépen, úgy gondolom, ez egy tökéletes végszó, és kívánom nektek, hogy a humorérzéketeket tartsátok meg, és nagyon-nagyon sok kreatív ügyet kívánok nektek, mert látom, hogy ezt élvezitek, úgyhogy úgy, köszönöm a beszélgetést, és folytatjuk.
Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem veletek, és további szép napot kívánok mindenkinek.